Közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Posta Viktor, a művészbejáró vendége, de előtte még annyit hadd mondjak, hogy elkezdődött a Klubrádió gyűjtőhete, úgyhogy aki tud, áldozzon erre is. Üdvözlöm Önöket, Posta Viktor, akiről azt kell tudni, ezzel én nem tudok betelni, hogy valaha Svájcban, ahol egyébként meg zeneakadémiát végzett, akkor még nem színészetet, szóval akkor ült a zenekari árokban, és játszott az Operaház fantomjához, majd ugye hazajött, aztán itt tessék, megkapta a címszerepet, meg még rengeteg musicalnek a címszerepét, hát erről majd dumálunk. Utána adunk egy szignált, és akkor jön a kritikai rovatom. Beszélek benne egy elképesztő koncertről a Műpában. Zubin Méta volt itt, tudják, a nagy humanista, fantasztikus karmester. Áprilisban lesz 89 éves. Na most ehhez képest még két nagy szimfóniát elképesztően végig vezényelt. És utána jönnek a gonoszságok, mert láttam egy Hamletet, fiatalok játsszák, Novák Eszter és Selmeci György osztályában végeztek. Aztán egy másik gonoszság, egy Macbeth előadás, ám de ez az Operaházban, ez volt Verdinek az első Shakespeare-t feldolgozó operája, és még egy hú de nagy gonoszság, aminek a végét láttam, évekig ment, és valahogy nem láttam a Mephisto, Alföldi Róberttel a címszerepben. Hát ezekről lesz szó. Szóval hogy volt ez, hogy zeneakadémia, és akkor miért színészet? Ugye zongora szakon voltál.
Így van. Hát először is köszönöm szépen, hogy meghívtál hozzá, de nagyon kellemes emlék fűződik pont a Fantommal kapcsolatban, amikor 2005-ben beálltam ugye az Operaház fantomja szerepét, ugye megkaptam a színművészetit, éppen elvégeztem és kijöttem, és akkor te voltál az első, aki megkeresett.
Tényleg?
Ennek kapcsán.
Na, ezt így én van. Tudtam. De akkor te már a negyedik szereposztás vagy, ki így tudja, van, hányadik szereposztás. Igen, igen.
Igen, valóban én kint végeztem Bázelben, a Zeneakadémián Gyimesi László osztályában, mint zongorista. De ugye már ott sem, hát hogy is mondjam, nem tudtam megülni a fenekemen, tehát nekem nem volt elég a klasszikus zene, csak a zongorázás, mert ugye gyerekkorom óta színházban is játszottam, ugye az első megjelenésem a Debreceni Csoknai Színházban volt, még
Bohém
életben, mint...
De ott valami mi? Zászlóhordó gyerek, vagy mi
volt? Rőzsehordó gyerek.
Rőzsehordó gyerek.
Igen, és aztán ugye Kocsák Tibor...
De várjál, akkor ne ugorjunk ekkorákat, ha már ottan a 11 éves, az állítólag ott dölt el. Tehát azt én olvastam, hogy te azt mondtad, hogy ott te beleszerettél a színházban. Na most rémlik neked, hogy a 11 évesen hogyne mi volt ebbe annyira hú, de jó?
Hogyne. Hát bennültünk, néztük ugye a próbákat folyamatosan. Már az olyan volt, hogy ugye általában a színész menekül, amikor nem a saját jelenete van, megy a büfébe, vagy tanulja a szerepét, mindegy. Mi meg gyerekek alig vártuk, hogy kiülhessünk és nézzük, hogy megy ez a folyamat.
És nem kellett iskolába menni?
Nem, hát akkor ugye ki voltunk kérve.
Na, hát
ugye,
akkor már jó.
Mert ugye én Z-osztályos voltam, tehát zenei általánosba jártam, és ugye a mi iskolánkat kérték fel mindig az ilyen színházi dolgokra, tehát később, amikor már lemutáltam, a többiek még a Hári Jánosban is részt vettek, azt nagyon sajnáltam, hogy akkor én már mint mutálós kisfiú nem mehettem, de alapvetően nekünk oda bejárásunk volt, mint zenés osztálynak, és hát igen, tehát én tudom azt a pillanatot, amikor kint ültem, és nem is az fogott meg, ami manapság érdekli az embereket, hogy mi van hátul, tehát mi van a színpadon, mi van a színpad mögött. Ez kifejezetten nem tetszett. Én azt hittem nyilván naív gyerekként, hogyha bemegy az ember a színházba, akkor hátul is gyönyörű, tehát nem csak a nézők felé szép a színház, hanem az öltözők is, ez tehát kifejezetten lepukkant hely nyilván most egy külső szemlélőnek. De az, ahogy egy próba folyamat folyik, tehát hogy a színész megy és memorizálja a szövegét, akkor kimegy a színpadra, megpróbál valamit csinálni, leállítja a rendező, megmondja, hogy hogy szeretni, akkor az újra neki megy. Tehát ezek olyan lenyűgöző dolgok voltak úgy 11 évesen, hogy hát én mindig ott akartam lenni, és ezt nézni, és csinálni. Alig vártam, hogy a mi jelenetünk jöjjön, és mondjon valamit a rendező, hogy akkor honnan...
Na, hogy kerültél Bázelbe a Zeneakadémiára?
Ugye hát én 5 éves korom óta zongorázom.
Aha.
És én mindig is ebbe az irányba terelődtem, úgymond, tehát mindig ugye felvételiztem, felvettek a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába, felvételt nyertem, akkor eldőlt, hogy akkor a középiskola is annak jegyében fog telni, hogy én zongorázok, de azért a szüleimnek hála, ők azt mondták, hogy jó ez a művészet, meg ők ezt teljesen támogatják, de azért, ha nem jönne be mégsem, mert azért ugye se a színészetnél, se a zenei pályánál azért azt nem tudsz biztosra menni, hogy akkor én most eldöntöm, hogy zongorista leszek, akkor én egy zongorista leszek, tehát ez nem így van. Rengeteg utat kell végigjárni, rengeteg megpróbáltatás, szerencse, jókor, jó helyen.
Tehát és azt érezted, hogy hú, nem lennél ezzel világhírű?
Hát nem az, hogy én azt éreztem, csak jobb biztosra játszani, és ezért párhuzamosan nekem végeznem kellett egy rendes gimnáziumot is. Tehát én aztán ott magántanuló is lettem, mert a kettő együtt nem megy. Tehát az, hogy ugye hát oda készülni is kell, és akkor nekem ugye délután kezdődnek az elméleti óráim, a zongora óráim, szolfés, stb. Tehát, hogy ez így együtt nem ment, és akkor magántanuló lettem a Kossuth gimnáziumban, Debrecenben, és közben végeztem a szakközepet.
Na, és akkor mégiscsak ugye Bázel.
Így van, felvettek a Bázeli Zeneakadémiára, Gyimesi László osztályába.
Testre nem is próbáltad?
Mivel ez sokkal előbb volt a felvételi Bázelben, aha, mire már eljöttem volna, már addigra megtudtam,
már
hogy
felvettem.
Így van. Így van. Így van. Egyébként...
És beszéltél németül?
Nem. De hát tudtuk, hogy ott az gyorsan fog menni. Aha. Tehát annyi volt, hogy előtte való nyáron egy gyors talpallón magántanárral átvettük a nyelvtant, alapszavakat megtanította nekem, és kimentem, és rögtön ugye járnom kellett be az elméleti órákra is, tehát ott aztán kaptam mindenfélét a németből, úgyhogy gyorsan fel kellett zárkózni. De ott tényleg gyorsan megy, tehát azt mondom, hogy fél év után már eléggé magabiztos voltam, egy év után meg már nem jöttem zavarba. Tehát, hogy...
Ugye te azt mondod, hogy a Operas Fantomja az a musicalek hamletje.
Ez így van.
Szittes Tamás, aki rendezte, azt mondta nekem, hogy a musicalek Mercedes-e. Ja, tehát mindenki mond egy ilyen ide, hú, de felső fokot. Miért? És akkor milyen volt ott ülni az árokba, és miközben ott csücsültél, már vágyakoztál a cím szerepre?
Hát hogyne, ugye én 18 évesen már ott ültem az árokban, és akkor én számítottam a legfiatalabb zenekari tagnak, és akkor még nem gondolkodtam, hogy én leszek a legfiatalabb fantom is majd Magyarországon. De persze, hát ugye folyamatosan így néztem föl felé, és próbáltam lesni az előadást. Fantasztikus szereposztása volt a bázeli előadásnak, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sok mindenben még talán jobban is tetszett, mint az eredeti, a londoni. De...
Mert hogy azt is láttad?
Hát felvételről, tehát ezt nem élőben. És hát nem ment sokáig, két évadot bírt ki az előadás, uh-huh, mert túl nagy színházra tervezték, és hát anyagilag becsődött, aha, úgymond. Tehát egy 1700 férőhelyes színházban, ez már Weber ott volt a premieren, meg is mondta, hogy túl nagy ez a színház ide. És igaza lett.
De ez ilyen minden nap, ez ment?
Minden nap, heti 8-szor.
Te is, minden nap?
Igen, majdnem minden nap, mert én két hangszernek voltam a kisegítője, az első kibornak és a másodiknak. És valamelyik mindig hiányzott, tehát olyan heti...
De mindezt a K-akadémia mellett.
Így van. Aha. Hát ezzel kerestem a kenyeret. Tehát ez volt az pont, amiből ön finanszírozni
tudtam. És ez nem iszonyatos favágás?
Nem, de egyébként már most az a zenekari árkot mondott, vagy pedig a folyamatos játszást?
Hát most egyébként a zenekari árkot, de tudom, hogy van, hát nem olyan régen Csengeri Attilával beszélgettem, aki ugye Miss Saigont lökött így zsinórban, és azért ő azt mondta, hogy hát azért ez, de azt hiszem nem is törtötte ki a szerződése ideit, tehát hogy nálunk ez nincsenek szokva, hogy egy héten 8-szor, és akkor utána egymás után ez megy, mit tudom én, 237-szer.
Így van. Én engem, nekem nem volt megterhelő. Nyilván fiatal is volt, tehát az ember minden másképp néz 18 évesen, mint aztán később 40 évesen, de ugye közben én azért elmentem meghallgatásokra, mint színész, amikor már jól beszéltem a németet. És ugye megkaptam a Space Dream című musicalnek a főszerepét, ami Svájc legnagyobb musicalje volt. És azt játszottam 2 évig, aztán amíg haza nem tértem Budapestre. És ott is, hát ott nem heti 8-at játszottunk, ott csak heti 6-ot, és abból ugye heti 4-5 az enyém volt, és ez egy másfajta kihívás. Tehát teljesen másképp másfajta türelmet igényel, másfajta koncentrációt, mint hogyha az ember úgy játszik, mint a madácsban, hogy játszunk, mint tudom, 15-20-at egy darabból, utána elővesszük a következő darabot. Nekem nem tűnt unalmasnak, vagy nem égtem ki tőle. Tehát,
de énekelni onnan tudta?
Hát egyrészt ugye, hát mivel gyerekkorom óta zenés osztályba jártam meg, ugye a zongora mellett azért az egyéb dolgok, tehát kórus, éneklés, szolfés, tehát azért ebbe az ember használja
és
a hangját.
Ez elég volt.
Nem, hanem a Bázeli Zeneakadémia mellett beiratkoztam a Lucerni Zeneakadémiára énekszakra
na
is.
Na hoppá, és mikor aludtál, vagy hogy volt ez?
Hát 18-20 évesen nem kell még aludni. Tehát az, nem, hát az életem egyik legpörgősebb időszaka volt. Sőt, így visszaemlékezve, amikor mentem Svájcba, egy kicsit még unatkoztam is, mert annyival sokkal lassabb a svájci lét, mint mondjuk egy budapesti nagyváros, hogy mindig azt kerestem, hogy most akkor csináljunk már valamit, mert én egy picit unatkozom.
Érdekes, nekem egy nagyon jó barátom ért ott kint, és nagyon utálta az egészet. Azzal tudta összefoglalni az egész Svájcot, hogy ezek még bulizni sem tudnak.
Ez így van. Bulizni tényleg nem tudnak, de kérdés, hogy valakinek van-e rá igénye, nekem nem volt. Tehát én, mint ilyen elittebb, komoly zenei vonalon nevelkedett gyerek, én nem is vágytam arra, hogy mikor lesz már buli. Én inkább a munka részét szerettem, hogy belekapni ebbe, zenekarozni, kórusozni, színpad, zenekarjárok, tehát ezek, hogy minél többféle inger érjen.
És akkor miért érezted, hogy itthon el kell még a színművészetit, ha te már ott kint Svájcba főszerep?
Hát ugye ez egy nagy felfogásbeli különbség az embereknél. Én szerintem, hogyha az ember valamivel foglalkozik, akkor muszáj, hogy legyen egy alapszakmai tudás. Tehát az egy jó dolog, hogy az embernek van egy tehetsége, és azt tudja kamatoztatni itt-ott. Na de hát azért, mert ugye kiválasztanak nagyon sok ember közül egy főszerepre, és én azt nagyon sikeresen játszom, az nem jelenti azt, hogy én el tudnék játszani mondjuk mellett egy Hamletet, vagy bármit. Tehát nekem, én mindig úgy gondoltam, hogy azért, ha én ezzel foglalkozom, akkor muszáj, hogy tehát valami klasszikus képzés legyen mögött.
De miért most már el tudnád játszani a Hamletet?
Most már nem, mert már nem vagyok abban az életkorban.
Jó, de ha mondjuk.
Hát figyelj, azért a színművészeti azért ott az meggyötri az ember. Tehát ott azért sok mindennel találkozik az ember, sok mindennel kipróbálhatja magát. Úgy érzem, hogy igen, tehát én nem azt mondom, hogy a színművészeti egyetemtől azt kaptam, amit vártam, mert nem azt kaptam, de az tény, hogy azért annál sokkal több, mint hogyha nem lett volna. És sokkal jobban kinyitja az ember látásvilágát, meg az egész színházzal való kapcsolata teljesen megváltozik ettől. Amit én hiányoltam az egyetemen, egyébként én Kerény Imre osztályba jártam, és szerintem fantasztikus osztályfőnök volt, és fantasztikusan jóindulatú tanár, illetve hát a mi osztályunkat nagyon szerette. Tehát ő még
emlékszem... Hát aztán volt egy diáklázadás, ami épp az ő osztályot
az
csinált.
Az előttünk volt.
Igen, az, hogy nagyon jár az óráira.
Igen. És aztán ő ki is hagyott egy évet, és utána jöttünk mi. Mm-hmm. És emlékszem, hogy ő már az első fordulón, ugye három fordulós a Színművészeti Egyetemre való bekerülés, és már az első fordulón bennült. Tehát aha. Azt mutatta, hogy komolyan vette. Mert ugye azt szokták csinálni, hogy az osztályfőnök csak a második résztől száll be, amikor már kiszorták azokat, akik alkalmatlanok, és akkor, és nem, és Imre már az első fordulón kiválasztottam, 24-en voltunk, tehát nagyon megszórta már rögtön az elején. Aha. És a második fordulót azzal kezdte, bejött hozzánk oda az öltözőbe, és mondta, hogy figyeljetek ide, ne izguljatok, semmit nem kell izgulni, őnek egy célja van, a világ legjobb osztályát összeállítani, tehát ezt előre megmondta. Aha. Tehát ez nem úgy alakult ki, hogy hú, jó lett az osztály, hanem ő ezt céltudatosan vitte, és el is mondta aztán később, hogy ő direkt olyan embereket válogatott, akik máshoz is értenek. Tehát ugye a színművészetére bekerülni az nagy szerencse kérdés. Tehát hány olyan esetről hallunk, amikor ennek az osztályfőnöknek tetszett volna, de ő éppen nem volt bent, vagy nem akkor ment, amikor kellett volna. Tehát...
Én azt szoktam mondani, hogy vannak megbukott felvételiztetők, mert hát itt végig mehetünk Csákányi Esztertől, Pogány Juditig, a nemrég meghalt Lukács Andorig, Jordán Tamásig, Csupa Kossuth Díjas.
Így van.
És nem volt szemük rá, hogy fölvegyék
igen,
őket.
Igen, ez a jó szó, amit mondasz, hogy szemnek kell lenni hozzá, mert olyan volt a mi osztályunkban is, hogy nem sikerült a felvételi, és mégis felvették, és aztán mégis nagy karriert futott be. Mert meglátta, hogy jó, most ez nem sikerült, De én látom benne, hogy ő az, akire én gondolok, vagy azt látom benne, ami benne van. És ebben jó volt az Imre. Tehát az Imre nagyon ügyesen válogatta össze az osztályt, és ezért lett egy sikeres osztály.
Na, és aztán egyszerre csak ott volt a Phantom.
Így van.
Úgyhogy úgy kaptál főszerepet, hogy az itthon szerintem nagyjából nem ismert a kutya sem, nem?
Senki. Azt még hozzá kell tennem a Színművészeti Egyetem éveihez, hogy én egy embertől kaptam meg azt, amiért igazából jöttem, és a Szirtes Tamás volt. Ugye ő tanított bennünket, ő volt a zenésmesterség tanárunk. És akkor kezdtem el érezni azt, hogy na, végre valaki, aki személyre szabottan elkezdi tanítani a szakmát. Tehát ő szakmai tudást tanít. Tehát, hogy mitől lesz az a mondat olyan, hogy áll neked jól az a jelenet, vagy ahogy te azt megközelíted, és én ezért jöttem, igazából ezt akartam.
És ő hívott, nem is kellett castingolni?
De, kellett.
Mert hát elvileg ő tudhatta akkor, hogy te mit tudsz, mit nem tudsz.
Ez mai napig így van a Madách Színházban, és én nem vagyok ellene, mert sokan kritizálják a színházat, hogy de hát, hiszen ismeri az embereket, de azért az mégis úgy van, hogy azért az adott szerepnek, az adott dalát azért mégiscsak jó egyszer megmutatni, hogy az tényleg úgy szól, tényleg azt a hatást kelti, aha, amikor te ott állsz, ami a darabnak kell. Tehát én sosem éreztem azt, hogy is mondjam, kínosnak, hogy most miért hallgat meg, amikor 20x éve ismer. Hát azért, mert sok mindenbe látod, de abban a szerepben, abban a dalban még nem.
Én az érettségén voltam így fölháborodva egyébként, hogy ide jártam 4 évig. Ha nem tudják, hogy mit tudok, akkor érted, mert a egyetemi felvételit értettem, az rendben, de még kell nekem ott előttük vizsgáztam.
Nem arról szól, ez az előéneklés sem arról szól, hogy ott, abban a pillanatban te legyél tökéletes. Csak a képet mutatja, hogy mi lehet ebből, és azt le lehet szűrni. Tehát ott is voltak olyanok, hogy nem sikerült például egy meghallgatás, és mégis megkapta az ember, mert ettől függetlenül jó lesz az, csak azt akarjuk látni, hogy az úgy működik-e, kompatibilis vagy-e ezzel a szereppel, ezzel a dallal. Tehát ezek jó dolgok, én nem ágáltam ez ellen soha.
Na és akkor milyen volt beállni? Ami egyébként jár azzal, bocsánat, hogy a szakma jó része nem lát téged ebben, mert már rég megnézte a premiért. Én akkor még ifjú és bohó voltam, a mindhárom szereposztás premierjét becsülettel végignéztem. Na de, és a végén még téged is megnéztelek.
Na ez a dicsérendő példa.
De hogy hát ez általában nincs így. Tehát ha valaki beáll 4. szereposztásnak, akkor az, aki hívhatná máshova, tehát olyan szakmabeliek, azok ezt már nem látják, nem?
Igen, van ebben valami, de hát nyilván az ember nem egy szerepre tervez, hanem egy élet útja van az embernek, tehát mondjuk, ha speciál ebben nem látott, megnézhetett másban. Tehát ilyen szempontból nem. Hát beállni az egy óriási kihívás volt. Tehát én így visszaemlékszem, ha így visszaemlékszik az ember így idősebb fejjel, akkor azért ezt mentálisan nagyon kell bírni. Tehát tényleg beugrás, tehát jó, persze az ember felkészült rá, de ott azt hiszem 2-3 próbám volt a színpadon, és akkor hajrá. Nyilván kis ujjamban volt a zenei része, mert hát nyilván, mivel több mint 200-szor játszottam Bázelben, ezért az nekem sosem okozott gondot, de azért ilyen nagy ágyuk mellett, mint Sasvári Sándor, Csengeri Attila, Miller Zoltán, és még sorolhatnánk, azért ott fel kell kötni azt a bizonyost, és hát nyilván...
Skubiztat, hogy ők mit csinálnak?
Nem igazán, úgy nem. Inkább az eredeti dolgokat próbáltam tehát a Bázelit, a Londonit, tehát azokból próbáltam ötleteket meríteni. Meg hát az nem is szerencsés, hogyha egy színész egy másik színészt néz, mert igazából mások az eszközei, máshogy képzeli el, más. Még akkor is, hogyha persze a rendezés az adott, tehát abban kell maradni.
Az
azért...
adott, meg azt gondolom, hogy ahogy a musical játszásnak azért vannak klisé. Nem?
Vannak,
bár nem annyira, mint az operetnek, de azért vannak.
De ezzel nem mindig küzdeni kell. Tehát ugye joga, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy én nem szeretem a musicaleket, én meg tudom érteni, hogyha olyan musical előadást lát, ami ilyen klisékből áll, akkor azt mondom én is, hogy hát, barátom, ez tényleg nem. Nem, tehát sosem a műfajjal van baj, hanem a műfaj megvalósításával. És azért a Madách Színház azért mindig törekedett arra, hogy persze vannak iratlan szabálya a musicalnek, de mindig mögé kell tenni valami tartalmat. Tehát nem szabad, hogy egy üres revű legyen, mert az tényleg, hát fájdalmas is tud lenni.
Na, és akkor úgy érezted, hogy megcsináltad?
Nem, illetve de, tehát a helyzethez képest igen, helytáltam, de én azt mondom, hogy mostanra ért be a szerep. Tehát azért ehhez kell az életkor, ehhez kell az a jó néhány, én nem is számoltam, hogy hány előadásnál tartok, mert azért most már 20 éve játszom én is, és én úgy érzem, hogy azért ez elmúlt években született meg ez igazán.
Ugye ez a fantom egy sérült ember, nem így csak van. Az arca, hanem a lelke is, de közben azért azt gondolom, hogy egy olyan hú de férfi is, nem?
Abszolút, persze. Hát azért ő véghez vitt valamit, azért ő egy művész ember, és hát ennek van akarata, nem riad vissza a gyilkosságoktól sem, szóval azért igen, tehát azért azok a filmfeldolgozások nem is nagyon tetszenek nekem, ahol a fantomot nagyon kedves emberre veszik. Mert hát nem az. Tehát, hogy attól még, hogy valaki jót akar, attól még nem biztos, hogy egy kedves ember. Tehát, hogy...
Hát neked, ha akarom, volt azért egy kedves ember korszakot, hogy máshogy nem mondjam, egy hős korszakot, tehát a szerepek zömében azért te voltál a jó kiállású pasas, és nem tudom mi, és mostanra kezdődik a gonosz korszakod, mert most elkezdtél játszani ilyen nagyon gennyes fickókat. Tehát mondjuk a Hajnaút például, úgy kapásból egy ilyen véregző tömeggyilkost, aki ezt még élvezi is.
Igen.
És állítólag nagyon utána kutakodtál, hogy ez hogy is volt ez pontosan.
Ez abszolút jellemző is a felkészülésemre, szóval azért én nagyon szerettem megtudni a háttér, tehát a valódi háttértörténetét, főleg, hogyha egy valós szereplőről van szó. Tehát akár amikor ugye az
ugye, hát ugye ez egy magyar musical.
Ez egy magyar musical, ugye szokták hasonlítani a Hamilton musicalhez, ugye a Broadway-n, és való igaz, ez abban a stílusban íródott, egy ilyen rappes stílusban, de
a 15.
15. az a címe. És ugye nagyon modern, rappes stílusban történelmi musical, tehát ilyen szempontból tényleg a Hamiltonhoz hasonlít. De szerintem a miénk jobban sikerült egyébként, tehát, és hát való igaz.
Ez egyébként ott, szerintem is meglepően jó.
Nagyon, nagyon jó. Tehát ő is bemutat, ugye ott íródott a szemünk láttára.
Ugye azt látjuk, hogy ez a történelmi musical az egy nagyon veszélyes műfaj, és lehet ilyen iszonytatóan semhatikus, és gejl, és
azt nem szabad.
És fúj, és izé, de ez nem olyan.
Nem. Na, de ezt mondtam az előbb is a Madách Színházzal kapcsolatban, hogy azért itt mindig törekszik a színház minden előadásában azt képviselni, hogy nem csak a klisék, és nem csak az, amit szeretünk a musicalben, a zene, meg a pompa, hanem meg ott komoly tartalom is van, és nem szabad elvinni ilyen tényleg ilyen klisés dolgokba, mert az akkor kiüresedik. És azért a 15-nek egyrészt a történelmi mint ugye tananyag nagyon fontos a fiatalok számára, és hát ad lehetőséget a felkészülő színésznek utána nézni a dolgoknak, és ugye mivel Hajnaú, hát ugye mindenki ismeri, de azért nagyon...
Mit estál elő róla, amit téged meglepett?
Mindent, amit lehetett. Tehát ilyen levelezések, végolvastam németül, angolul azokat a cikkeket, amik róla megjelentek, és ugye a Nemzeti Múzeumban én tartottam is ilyen kis előadásokat a Hajnaúról, tehát volt egy ilyen tárlatvezetésnek nevezhető dolog, és nagyon, nagyon örültem, hogy sokat megtudtam a szerepről. Na most nyilván a színésznek a lexikai tudás az ilyen szempontból közvetlenül nem hat a színészi munkájára, ez inkább a belső tartalmat erősíti.
Ezt mesélik, hogy Kismanyi azt sem nagyon tudta, hogy melyik században játszódik a darab, lehet, hogy azt se, hogy kiírta, csak éppen az olvasópróbán kész volt a szerepel, mert ösztönből megvolt neki.
Így van. Tehát hiszek ebben, de azért fontos, hogy ha bármihez nyúlni kell, akkor ott legyen a lexikai tudás. Mert azért felmerülhetnek kérdések, hogy de akkor az most miért van? És ha nem tudod, akkor színészileg is nehezen tudod megoldani, nehezen tudsz megugrani egy ilyen problémás kérdés.
És ezt a sok aljasságot, ami a Hajnaúban volt, ezt te onnan szedted elő magadból?
Hát tudod, azt szokták mondani, hogy sokszor meglepően abban a legjobb az ember, amilyen nem. Tehát pont az ellentétét nagyon jól lehet játszani annak, amilyen vagy. És ebben van valami.
Na jó, de mégiscsak meg kell azért magadba keresni a nagy lehetőséget erre.
Meg, hát most erre tudnám mondani, hogy hát végülis ez a színészet lényege. hogy előcsikard magadból azokat a dolgokat, amiket nem használsz, vagy nem is gondolsz rá, de hát, hogy is mondjam, azért amiért én nagyon hálás vagyok, és ez igazából ide kapcsolódik most, hogyha ezt így megkérdezed, hogy engem szerencsére nem lehetett beskatujázni ezen a pályán. Tehát ha megnézzük, végignézzük a szerepeimet, azért nagyon különbözőek. Tehát mondjuk egy Elvis, vagy egy fáraó szerep, egy fantomtól nagyon messze van. Mondjuk azt nem a Madásban, de ugye a Vámpirok bájában, ugye a meleg vámpírt, ugye Herbert játszottam, ahhoz képest a Hajnaó megint csak teljesen más. Tehát szerencsére én nagyon sokféle dologban kipróbálhattam magam is, és ez, én ennek örülök, hogy a pályám ilyen színes.
Igen, de azért most nem véletlenül mondtam a gonosz korszakodat, mert a Nyomorultakban is azért egy...
Az sokkal árnyaltabb, tehát azért az, hogy negatív szereplő, az egy dolog, de...
Az is egy sátán.
Hát nem mondanám, hogy sátán, inkább azt mondanám, hogy annyira megrögzött, és annyira túlzásba viszi a rögeszméjét, hogy az már nagyon negatív felhangot ad a dolognak, de én nem gondolnám, hát hogy hogy Javert gonosz ember lenne. Én ezt nem gondolom.
Ha nem?
Ő egy végletekig rend szerető ember. Tehát ő azt nem szereti, hogy ha valaki elítélt, az legyen börtönben is.
Tehát ez a szabálas szabál.
Így van. Tehát, és ezt az őrületig fokozza. Tehát itt van a kapcsolódás Hajnaó, és hogy ott az őrületig, tehát ő egy megszállott lesz ettől, tehát nem ismeri azt a határt, amikor azt kell mondani, hogy na jó, akkor ezt most akkor hagyjuk. Most ez már így történt, akkor ez így van.
De várjál, még szerintem a Pretty Woman-ben is ármánykodsz, nem?
Jó, hát nyilván az egy finomabb ármánykodás, de igen, az is egy kivetetten negatív szerep.
Az a mosolygó ármánykodó, aki kifelé mosolyog, hú, mennyi ilyet látunk manapság, és aztán a hát mögött meg ott tesz be, ahol tud.
Így van, abszolút, úgyhogy lubickoltam benne, tehát hogy nagyon szeretem.
Ez egy kisebb szerep.
Kisebb szerep, de jelentős, mert ugye ő kavarja ott a problémás helyzeteket, úgyhogy fontos szerep ilyen szempontból.
Uh-huh. Na, és akkor itt a sok zenés, jó, már Hamlet elment, de azért nem fordul meg, bár nem fordul meg, hogy hú, de jó lenne prózát is. Ez előbb-utóbb a, ugye, akik zenésekben játszanak, és látjuk is, hogy zsinórba kezdenek el prózát játszani. Igen. A fordítottja is van, hogy prózai művész színházba hogy sóvárognak arra, hogy végre énekelhessenek. Szóval ezzel te hogy vagy?
Abszolút, nem állok ellen, sőt. De végül is, ha most említetted a Pretty Woman-t, az egy prózai szerep, tehát ott nekem egy éneksorom sincs, tehát ez egy kifejezetten egy prózai szerep. Most beálltam a Mamma Mia-ba, ugye ott is a Harry szerepe az nagyjából egy prózai szerep, van egy dala, de ez nem egy nagy kihívás. Tehát ilyen szempontból abszolút, szóval azért ugye sokan mondják, hogy jó, de hát a zenész színészek, nem, tehát alapvetően mi ugyanolyan színészek vagyunk, csak ugye mi más honnan közelítjük meg ezeket a darabokat, tehát sokkal több mindent kell csinálnunk, és egy picit más szemszögből, de maga a feladat az ugyanaz.
Ugye szokták mondani, hogy a musical azért zömében a fiatalok műfaja, tehát hogy fiataloknak van benne általában szerep. Pont a Nyomorultaknál volt is egy szép adag fiatalítás. Igen. A színházba, sértődés is volt belőle.
Abban mindig van.
Minden volt. Te túlélted a fiatalítást, de mondjuk ez egy olyan szerep, amiben nem kell fiatalnak lenni. De hogy kevés ilyen van a musicalben. Tehát kérdezhetem, hogy akkor mi lesz?
Hát meglátjuk, ugye ezt nem lehet előre eltervezni, ugye sokan persze lehet akarni valamit, meg valamilyen irányba szándékosan menni, de mint ahogy mondtad, semmi ellenvetésem nem lenne, hogyha kapnék prózai felkéréseket, semmi ellenvetésem nem lenne, hogyha megkeresnének filmszerepekkel, hogyha az olyan, amit érdemesnek látok.
Nyilván nem lenne, de nem keresenek meg. Mert ez meg valahol, ez az átok még mindig rajta van a zenés színészeken, hogy valahol, hogy a filmrendezők valami miatt nem hívják. Lehet, hogy nem is nézik ezt.
Nem, valószínűleg nem vagyunk benne a látókörükben, ez simán lehet. Igen. Bár most pont az elmúlt évben kétszer is meghívtak filmcastingra. Nem tudom, hogy hogy.
Ja, castingra.
Castingra.
De nem jött össze.
Az egyik, nem a másik, még nem dőlt el. Tehát nem lehetetlen a helyzet.
Na, szóval, hogy arra akar kiukadni, hogy úgy, hogy képzeled el, hogy vársz, hogy majd jönnek tulajdonképpen valószínű, hogy egyre inkább a karakter.
Abszolút, inkább a karakterszerepek, inkább a kevésbé énekes szerepek most már, mert nyilván, ahogy mondod, ez főleg a fiataloknak van. De hát ugye ezért jó, hogy az ember több lábon áll. Ugye ezért jó, hogy elvégeztem a zongoraszakot, és ezért jó, hogy az elmúlt, hát már majdnem 10 éve, ugye zenei rendezek, ugye a nagy Disney filmeknek a...
Ja, az énekes részét, tényleg.
Jelentős részét, én az elmúlt években én rendeztem, most amióta beindult a színház, most kevesebbet vagyok ott, de hát ez megint csak egy olyan dolog, amit nagyon élvezek, és nagyon szeretek, és ismerem a kollégáimat, na ott én mondom meg, hogy kit hívjunk meg castingolni, és nagyon...
A szinkronhoz is castingolsz?
Hogyne, hát a Disney, de még a Netflix is rögtön kéri be a 3 embert egy adott szerepre, és aztán ők döntik el, hogy kik legyenek. Tehát a döntés az nem nálunk van, mi csak javaslatot teszünk. És ugye én a zenei részért vagyok felelős, tehát én a prózai részbe nem nyúlok bele, az a másnak a reszortja.
Tehát te azért, hogy énekel?
Hogy énekel, és aztán annak az utómunkája, tehát hogy azt ugye aztán helyrevágni, megtisztítani, tehát hogy az lemezkész legyen, úgymond, mert hát végül is olyan minőségbe kell előállítani, mint hogyha egy nagy lemezt csinálnánk. Aztán az Magyarországon mi nem vagyunk leszerződve a Disneyvel, hogy hanganyag is kijön, de általában a többi országban a filmnek a hanganyaga kijön.
Mm-hmm. Na most az érdekes, mert ugye a rajzfilmnél általában a prózában legalábbis a színészek egy elváltoztatott hangot használnak.
Van olyan is, de hát itt most a nagy filmekről beszélek, tehát vagy az emberfilmekről, vagy pedig azok a rajzfilmek, amik emberhangot igényelnek, aha. Tehát nem ezek a bugyuta kis vicces rajzfilmek, hanem amikor tényleg, vagy például mit tudom, az új oroszlán királyt, azt én csináltam például, hát ugye animált oroszlánok, állatok, tehát hogy normális emberi hangon, tehát hogy ott nem kell játszani, úgymond rajzfilm hangot.
De
várjál,
és akkor ott énekel a stúdióban a színész és a zene, az alá
kerül. Hát azt megkapjuk, persze.
Tehát az ott nem játszik zenekar.
Nem, itt csak az ének része.
Na, ez érdekes.
És ez, most nem is gondoltam, de hát legalább 6-7 nagy Disney filmet csináltam, és számtalan Netflix, kis Disney, Disney Plus-ra gyártott rengeteg nagy filmnek a zenei anyagát, azt én rendeztem.
Amikor ide hívtak, akkor gyerek zsivajt hallottam a háttérben. Egy, kettő, hány?
Egy fiú, trónörökös megvan.
Mekkora?
4 éves lett, most januárban, úgyhogy hát repül az idő, úgyhogy hát sajnos tehetséges.
Miben? 4 évesen?
Nagyon,
miben?
Nagyon tisztán énekel, nagyon
de
jó, nagyon nagy színész.
Erre,
nem,
vagy
ez nagy a énekkel, ez sajnos nem lehet, tehát ez vagy van, vagy nincs.
Színházban már bevitted?
Hogyne, hát 2 évesen megnézte az én József Attila című előadást.
Na ne!
És végignézte. Pedig ott reszketett az anyukája, hogy úristen, mi lesz most. És most nézte meg a József és a Széles Vásznút. Nagyon élvezte, azóta is dúdol belőle dallamokat, kérdezi, hogy annak hogy van a szövege. Meg fog fertőződni.
Igen?
Igen.
Ahogy elnézem rajtad, oly nagyon ezt te nem bánod.
Nem. Hát egy fiú gyereknél azért más. Ha lánygyerek lenne, azt mondanám, ott azért, hát ez a pálya nehezebb, sokkal. De fiúknál azért...
Szakmabeli a feleséged?
Nem, abszolút nem. Banki szektorban dolgozik. Szerintem Nem volt tudatos, tehát nem mondtam, hogy én nem akarok színésznőt, de azért talán így nyugodtabb az élet. Szóval, hogy jó ez a különbség, hogy nem mindig ugyanarról beszélgetünk, hanem ő teljesen más szemszögből néz, amikor például megnéz egy előadást, megkérdezem a véleményét, és teljesen váratlan dolgokat mond. Tehát, mint egy teljesen civil, aki beül, és van egy véleménye is, és az tök jó.
Szóval akkor te most azon kevés színészek közé tartozol, aki úgy érzi, hogy szakmailag is rendben van, a magánélete is rendben van.
Igen, bár mondjuk én alapvetően egy pozitív beállítottságú ember vagyok, tehát mondjuk ehhez kell ez is. Meg hát azért az ember jó, hogyha már fiatal korban megtanulja a buktatóit ennek a pályának, és akkor már nem éri meglepetésként, hogyha kudarc jön, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy alakulnia kéne. Ezt én már akkor megtanultam, amikor a légy jó, mintha egyba 10x évesen bekerültem, úgyhogy ezen jó korán túl lenni, és utána már az embert nagy meglepetések nem érik. És akkor, ha tudod, hogy mire kész, vagy mire számítasz, akkor még hogyha egy kétségbejtőbb helyzet is jön, vagy annak tűnő helyzet jön, mindig úgy forog az agyad, hogy ne kudarcként éld meg, hanem lehetőségként, vagy egy jelnek, hogy akkor most ezt most egy picit hagyjuk, és most menjünk egy másik irányba.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én köszönöm.
Adunk egy szignált, és utána folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először hát egy egészen elképesztő koncertről, Zubin Méta vezényelt. Aki egy kicsit is járatos a komoly zenében, az tudja, hogy hát ő az egyik legfantasztikusabb világnagyság. Ugye jó néhány nagy zenekar élén állt, meg hát arról is tudható, hogy hát nagyon jó ügyeket szolgált, tehát hogy egy olyan igazi humanista valaki, és hát áprilisban lesz 79 éves. Na most hát többször járt Magyarországon, én először a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láttam őt meg vezényelni, ugye ott az izraeli zenekarral évtizedek óta dolgozik velük, de volt úgy, hogy Amerikában két nagy zenekart irányított egyszerre, és hát most itt van, itt volt, és hát persze dugig a műpa, tehát tényleg pár üres hely mindig szokott lenni a legnagyobb koncerteken is, hát most nem volt. Most nem volt, mert igen, megfordul az ember fejében, ronda dolog ez, de hogy hát most már valószínűleg, hogy utoljára járt nálunk, hát ugye ő Los Angelesben lakik, és hát azért 79 évesen hát. És két nagy szimfóniát vállalt be, elég volt ő egymagában, tehát nem voltak szólisták, nem volt zongora verseny, hegedű verseny, olyan is volt a műpában, hogy egy másik nagy sztárral, ugye Baremboy zongorázott, és hát akkor elképesztő volt ez a dolog. De most jó volt őt látni, hát már nagyon-nagyon-nagyon lassacskán jön ki a pódiumra, és persze hát fogadja őt egy valami hihetetlen nagy taps, na, hogy. És a zenekar is föláll, ugye az elején nem feltétlenül szoktak fölállni, amikor bejön a karmester, de ebben az esetben fölálltak. Ez egy fiatalokból álló zenekar, éppen az előbb említett Daniel Baremboy zongora művész volt az egyik alapítója, ugye hát ő most már karmesterkedik is, és izraeli, palesztinai, arab országok, Törökország, Irán muzsikusai vannak benne, és azt lehet látni, hogy mosolyognak. Valaki úgy fogalmazta a szünetben, hogy amit nem mindig látunk, hogy boldog a zenekar. Tehát kiül az arcukra, hogy játék közben is bizony élvezik, és a Zubin Méta arcára is kiült, hogy őrül, hogy megint itt van. Ő is mosolygott, és végignézett a közönségen, és bizony már hát ülve vezényel, ugye van egy ilyen magasított széke, és azon vezényel. Na most, hogy mit? Talán legutóbb, amikor a MIPA-ban volt, akkor volt Bartók, harmadik zongora verseny. Most viszont van egy Beethoven, és van egy Schubert, és mind a kettő, ugye hát a Bartók, és általában egy meglehetősen zaklatott a 20. század káoszát kifejező zene, és hát a Beethoven is általában megy szembe a világgal, és hangos, és leural mindent, és dacos, és húha. Na most az a vicc, hogy ez, vagy nem vicc, hanem szép, hogy a 6. szimfónia, ami most volt, az ugye nem olyan például, mint az ötödik, sőt nevezhető akár teljesen az ellentétének is. Az ötödik olyan, amit ugye leírtam, ez a sorsszimfónia, ez a bekopog már az eleje. Olyan vészesen kezdődik, hogy ezt szokták mondani, hogy bekopog a sors. Na most ez egyáltalán nem ilyen. Ez a kitisztultság, ez a, hogy mondjam, a szépség zenéje, a természetnek a zenéje, amikor kihallatszik az, hogy ugye programzenének is mondják akár, hogy kihallatszik, hogy itt egy madár, hogy ez egy csalogány, amit megszólaltat a fuvola, vagy egy fűri, az obó, a kakuk, két klarinét, tehát, hogy ezzel kicsit meg is előlegezte a zenei stílusokat Beethoven, és ez amikor itten békében van a világgal. És akkor ugye jött utána Schubertnek a 9. szimfóniája. Azt érdekes tudni, hogy nem sokkal Beethoven 9. szimfóniája után írta ő ezt a művet, és a legvégén még idéz is az Örömódából, és ez megint csak egy letisztult, egy harmonikus világ. Ugye tisztelgés kicsit Beethoven előtt is, a Schubert egyébként nagyon nehezen viselte, hogy ugyanabban a városban ott él Beethoven is, és hogy hát rányomja a bélyegét, és nyilván jobban előtérben volt. De sokan azt mondják, és én is hajlok erre, hogy bizonyabb Schubert 9-je felér Beethoven szimfóniákkal, és hát tényleg az volt a szép, hogy szinte pulzált a zenekarnak a lelke. Valószínűleg vannak, tehát a bécsi zenekar, de a budapesti fesztivál zenekar is valószínű, hogy jobb ennél a fiatalokból álló zenekarnál, de a lelkük, a lelkesültségük, a tökéletes odaadásuk, az, hogy leri róluk, hogy beleadnak mindenbe apait, anyait, hát ez egyszerűen gyönyörűvé tette a koncertest, és hozzá hozzá ott van Zubin Méta, ez a nagy, bölcs, humanista ember, valahogy nekem úgy nem tudom, miért külsőre egyáltalán nem, de lélekben meg mindenben Thomas Mannra hasonlít, szóval fantasztikus dolog volt ott lenni ezen a koncerten a MIPA-ban. Na, akkor most gonoszabb dolgokról is beszéljünk. Hamlet, méghozzá egy nagyon különös Hamlet előadás. Novák Eszter és Selmeci György tavaly végzett osztálya mutatta be, tulajdonképpen vizsgaelőadásként, de játsszák most az akváriumba, Rip öreg Hamlet címén, és aki olyan öreg, mint én, az emlékezhet rá, hogy hát úgy talán 1987-ben azt hiszem az egyetemi színpadon Nagy Ferónak a főszereplésével és hát az ő zenéjével bemutatták a Hamletnek egy sajátos rokkosított változatát. És hát ehhez most a fiatalok kedvet kaptak, hogy nosza ők ezt előszedik, persze átvariálták rendesen. Ez akkor tulajdonképpen egy meglehetősen ellenzéki, lázadó produkciónak számított. Arról szólt, hogy nincs itt semmi rendben körülöttünk, és ez a rocker, ez kikér magának mindent, és hangos, és üvölt, és elege van mindenből. Nagyon különös, hogy életem talán egyik, hát legjobb, ha nem a legjobb Hamletje, amit láttam, volt egy nagyon nagy rendező, Nekrosziusznak hívták, és az ő esetében is egy rocker volt a címszereplő a Hamlet előadásában ment a Víg Színházba, és aztán amikor Gyulán ment jó pár évvel később, akkor lerohantam újra megnézni, és ott se volt véletlen, hogy Hamlet egy rocker volt, tehát nem az a kifinomult entellektüel, mint ugye Gábor Miklós legendás Hamletjében az egykori Madách Színházban, vagy akár pár éve mondjuk Kolozsváron Tompa Gábor rendezésében Vecsei H. Miklóssal, aki tulajdonképpen a díszlet ként is egy ilyen könyves bódéban bazárkozott be, tehát egy ilyen abszolút entellektuel. Nem, ez a durbele vaskos ember volt, természetesen nagyferő, hát olyan, amilyen ő, és akkor ugye még abszolút ellenzékinek számított. Érdekes ez a darab, nagyon meg van húzva hozzá természetesen a szöveg, tehát egy olyan másfél óra alatt egyben lemegy a dolog, és nagyon szemtelen a szöveg, tele van pimasz megjegyzésekkel. Ilyen, fölolvasom, tehát például úgy indul a szórólap, hogy mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Hamletünk megdöglött. Na most ezt a stílust tessék elképzelni, és a szórólapon azt se írják ki, hogy Hamlet, hanem a kicsi fia. Tesója, nője, kicsi fia, csaja. Na, szóval, hogy ebben az előadásban megy, a kicsi fia, az ugye Túri Péter, aki egyébként tényleg egy kis termetű Hamlet, tehát nincs ilyen hősre, ilyen nagyformátumú, öblös hangú hősre játszva. Játszottak egyébként kis termet, hát ami zseniális Hamlet volt, az a Jubimovnak a Hamletje, annó a Taganka Színházban, ugye Viszocki játszotta, aki hát vagy 150 centi volt, de ő azért az a húde férfias férfi. Még a Túri Péter egy kicsit majd, hogy nem ilyen komikus, ilyen komikus figura, tehát kicsit mint stand-up-ból is, vicces, zsonglörködik, de veszélyesen zsonglörködik, kard, fűrész, balta, tehát, hogy ilyesmikkel, és azt gondolom, hogy itt hát elég aljasra van játszva a Hamlet is, tehát, hogy nem feltétlenül ő keresi az igazságot, hanem úgy tűnik, hogy az böki a csőrét, hogy ez a Claudius elvitte előle a trónt. Lier Ágoston játssza egyébként a Claudiust, és mellette ugye Hamletnek az anyját, a nője, az pedig Sass Zoltán, aki hát ugye férfi színész, de egy ilyen testre feszülő ruhában, ilyen megmerevedett, de olyan pimasz arccal, olykor olyan kényeskedve adja Gertrudot. Mindennek van, tehát, hogy tulajdonképpen a tragédiából itt azt gondolom, hogy lett tragikomédia, és olykor egyenesen komédia, de itt is ugyanúgy egy totálisan felbojdult világot látunk, amiben az ég egyet a világon senki nem találja a helyét. Elsorolom gyorsan a szereplőket, mert még legalább két előadásról szeretnék beszélni, és nagyon fogy az idő. Gálhidi Sára, Kerek Dávid, Vatabány Atanász, Fülöp Kristóf és Krasznai Vilmos rendezte. Tehát összesen heten játszanak sok szerepet, maguk is zenélnek a színészek, akár több hangszeren. Ilyen igaz az örömjáték, tehát leri róluk, hogy imádják ezt a dolgot csinálni. Na, akkor egy másik, még nagyobb gonoszságról, ha úgy tetszik, a Macbeth, ami ugye szintén Shakespeare, de Verdinek az első operája, abszolút vendég rendezővel, és egy vendégénekessel is a címszerepben, ám de Lady Macbeth viszont Boros Csilla, aki hát szintén inkább hát külföldön játszott, mint Magyarországon, de most itt van, elképesztő hangja van, valami olyan, ugye ezt a Verdi akarta, hogy ez ne legyen a szónak, a, még lázadt is az ellen a belkantó, az a túl szép hangok ellen, és azt akarta, hogy, és harcolt is azért, hogy az ősbemutatón egy olyan nő játssza, vagy énekelje, Lady Macbethet, akinek olyan érdes a hangja, mert ez egy kellemetlen nő, és legyen a hangja is olyan, akár olyan nehezen elviselhető, olyan sirító, miközben, mert hát elképesztő, hogy a Boros Csilla miket énekel ki, és az aztán végképp elképesztő, hogy Rajna Martin, ez a fiatal karmester, aki nem először áll a helyzetnek az igencsak magaslatán, tehát, hogy szárnyal a zenekar. Tehát ritkán halljuk ezt, hogy ha éppen úgy szól hozzá a kórus is, akkor szinte szétmennek a falak, és valami hihetetlen sötét erők formálódnak a zenekari hangokból is, ami nagyon fontos szerepet kapnak a boszorkányok, akik esetében tulajdonképpen egyértelmű, hogy a mi sötét lelkünknek, meg félelmeinknek, meg szorongásainknak kivetülései, és hát tulajdonképpen nagyon, nagyon izgalmas táncformákat táncolnak el a boszik, és aztán hát ugye jön egy ilyen nagy jelenet, amikor ezek a boszorkányok meg sokszorozódnak, és hát ugye elárasztják lényegében a világot a gonoszok. Na, és akkor utoljára még nagyon-nagyon gyorsan a Mephistóról, ami egy régi előadás, csak ugye hát tudják, hogy az Átrium programja, miután szétmegy az a társulat, akik, azok a vezetőség, akik ezt csinálták, hát átköltözött a Ram Colosseumba, és akkor ott még kijátszanak dolgokat, de hogy tulajdonképpen évad végig, és a Mephistóból viszont megvolt az utolsó előadás. Ugye az érdekes, hogy Alföldi Róbert a címszereplője, és hogy egy másfajta Mephistó verzióval búcsúztatták annó azt a fajta nemzetit, amit Alföldi vezetett. Urbán András rendezte, pimasz, szemtelen előadás, provokatív, ahogy ezt Urbántól megszokhattuk, és hát közben meg, miközben hát itt megy, ez ugye egy kabarészerű feldolgozás mindenféle aktualizált beköpésekkel, közben meg az Alföldi mégiscsak felolvassa az emberi jogok nyilatkozatát elejétől a végéig egyébként, és döbben csend lesz. Tehát itt a nagy röhögések közben kiderül, hogy mi mindent nem tartunk be az emberi jogokból, hogy iszonyú, ugye Székely Csabának van a 10 című darabja, ami arról szól, hogy a 10 parancsolatból se tartunk be semmit. Na hát, itt is ez lesz. Sajnálom, zsúfolt ház volt itt is, hogy nem láthatott többet a Mephistó. Hát ennyi fért a kritikai rovatba, meg a műsorba. Az első részben Posta Viktor volt a vendég, a másodikban ez volt a kritikai rovat, Csorba László ült ezúttal a hangpult mögött, és Lantos Dániel kezelte a kamerákat azok számára, akik a YouTube-on is nézik a műsort. Hallgassák meg a híreket, viszont hallásra, én Bóta Gábor voltam.
Művészbejáró Bóta Gáborral.